Mosaik.
Köszöntöm a Mozaik hallgatóit, Darvas Enikő vagyok. A következő fél óra tartalmából. Kedves hallgatóink, a bukaresti Petőfi Sándor Művelődési Központban is bemutatták nemrégiben Ambrus Attila és Sarány István, a Brassói Lapok, illetve a Hargita Népe főszerkesztője közös publicisztikai kötetét. A közös munka tulajdonképpen egy ikerkönyv, amelynek nincs hátlapja, csak két címlapja. A Szertelen szószedet címűről Sarány István, a Szóbeszéd címűről Ambrus Attila néz szembe az olvasóval úgy, ahogy a nőket Léphaft Pál, vajdasági karikaturista, a kötet illusztrátora látja. A Hargita kiadónál megjelent könyv a két újságíró 6 éven át írt publicisztikai írásaiból, jegyzeteiből készült válogatást tartalmazza. A rendezvény házigazdája és a szerzők beszélgetőtársa kollégánk Forró László volt. Mai adásunkban a beszélgetés első részét hallják. Tartsanak velünk!
Köszöntöm Sarány Istvánt és Ambrus Attilát, a mai rendkívüli kettős könyvemutató két szerzőjét. Ambrus Attila, aki a Brassói Lapok tulajdonosa, főszerkesztője és vezércikk írója, publicistája, Sarány István pedig a Hargita Népének a főszerkesztője, publicistája. Mindketten még az újságírói munkán kívül ugye végeznek közösség érdekében szociálisnak nevezett tevékenységeket is. Egy érdekes, furcsának mondható könyvet láthatnak, vehetnek itt kézbe. Egy könyvnek látszik, de két könyv. Sőt, három, mert a harmadik az úgy el van szórva a lapok között, ugye, mert Léphaft Pál, ő a karikaturista, aki a Brassói Lapokban rendszeresen közöl, de más romániai lapokban is, meg a Facebookon is rendszeresen megjelennek napra kész karikatúrái. És ő illusztrálta a kötetet is. A kötetről azt kell tudni, hogy 6 évnyi vezércikket, publicisztikát ölel fel mindkét szerző részéről. Mint gondolkoztam, hogy akkor most hogy kezdjem ezt a beszélgetést, és akkor megkérdezném tőletek, hogy hogy válik az ember publicistává? Mert újságíró az van tucatnyi, de mitől lesz valaki vezércikkíró?
Kedve István. A kényszer viszi rá az embert. A legnagyobb inspiráló erő az a terjedelmi korlát és a határidő. Tehát ennél jobb motiváció egy újságírónak nem kell. Ezt a teret be kell tölteni. Hát a viccen túl az ember sok mindennel találkozik, sok élmény éri, sok olyan élményt nem lehet megírni egy tudósításba, vagy interjúba, vagy mit tudom én más műfaj írásban, hanem kikívánkozik az emberből a jegyzet. És kezdetben, mikor próbálkoztam a jegyzetírással, akkor a volt főszerkesztőm Orbé László bátorított, aztán meg rám maradt a lapgondjaival együtt a jegyzetírás is. Tehát heti rendszerességgel a rutin az közbe kialakult. Mondani valója az ember úgy érzi, hogy még van, és az olvasói visszajelzések szerint meg az internetes kattintások méréséből az derül ki, hogy az olvasók még szeretik ezt a műfajt.
Attila?
Nekem az a kérdés jutott eszembe, hogy hogyan nem lesz valaki manapság jegyzetíróvá. Mert ma egyre gyengébb az a késztetés, hogy valaki elmondja a véleményét, mert a közösségi médiának az idejében, ha valaki azt szeretné, hogy nagyon sokan gyűlöljék, és ő is viszont gyűlöljön, akkor jegyzeteket ír. Én úgy kezdtem el jegyzetet írni, hogy amikor a Brassói Lapokhoz kerültem 1990. júniusában, akkor a lapnak volt 8 oldala és 28 újságírója. Volt a lapnak 32 oldala is, és akkor volt 8 újságírója, ma 20 oldalas a lap, és vagyunk összesen 4-en. Na most, amikor felmerült az a kérdés, hogy 12 oldalba kellene megjelenni a 8 oldal helyett, akkor a lapnak a nagyon felkészült és általam nagyra becsült főszerkesztő helyettese, aki mindig is a lapnak a valódi főszerkesztője volt, azt mondta, hogy ő ezt nem tudja vállalni a 12 oldalt, mert ez egy hatalmas és megerőltető munka, és ha nekem jutott eszembe, akkor vállaljam én el. És az is szokás volt a Brassói Lapoknál, hogy aki a főszerkesztő helyettes, ő írja az első oldalas jegyzetet, Valahogy a brassói lapok a 89-es fordulat után is megőrizte azt a struktúráját, hogy volt egy főszerkesztő, aki valami keveset tudott arról, hogy hogyan készül a lap, és a főszerkesztő helyettes végezte tulajdonképpen a főszerkesztői munkát. Ez nagyon sokáig megmaradt, és azokban az időkben nagyon jól eső érzés volt találkozni emberekkel az utcán, és azt mondták, hogy hát pontosan így gondoltuk, pontosan erre gondoltuk, nagyon jól megfogalmaztam, mi ezt akkor el is hittük, hogy ez így van. Egészen addig, amíg hát nem én voltam az egyedüli jegyzetíró, Balázs János, aki a bukaresti televíziónak is a munkatársa volt, vagy még most is az, hát ő is írt nagyon szellemes és nagyon frappáns jegyzeteket a mindennapi életről, és arról próbált írni, hogy mennyire hiszékenyek az emberek, mennyire lehet manipulálni a sajtó által azt, hogy mit és hogyan gondolnak, és megírta, hogy hát például az egyik román napilapban olyan badarság jelent meg, hogy egy ukrán számtáblájú autó végighajtott Keresztváron, és a kipufogó csövéből golyókat lőtt ki kutyákra meg emberekre. Ott voltunk a szerkesztőségben, bejött egy idősebb hölgy, és kérdezte, hogy ki az a Balázs János, János Odált, azt mondta, én vagyok. Oda ment, megölelte, megcsokolta, és azt mondta, hogy Balázs úr, szeretnék gratulálni a jegyzetéhez, nagyszerű jegyzet volt, tudja meg, hogy én is ott voltam, engem is majdnem lelőttek. És ekkor jöttünk rá, hogy tulajdonképpen az, amit mi írunk, az nem biztos, hogy az, amit az olvasók olvasnak. Abban az időben még szerettek minket azért, amit írtunk, ma akkor is utálnak, hogyha ugyanazt írjuk, amit ők gondolnak, csak ők erre nem jönnek rá.
Úgy néztem a könyvből, hogy úgy különbözően látszik Csíkszeredából és Brassóból a szórvány. Attila, te inkább a szórványra összpontosítasz, és így ahogy átlapoztam a könyvet, a napi politikai témák azok jobban jelen vannak nálad, mint Istvánnál, akinél ilyen helyi, de nem feltétlenül politikai témákat véltem felfedezni. Hogyan látszik a szórvány Brassóból, illetve Csíkszeredából? István?
Ez jó kérdés, mert ez is az egyik összekötő kapocs a kötet létrejöttének, hogy Attila ugye egy nagyvárosi szórványban él, én meg a több magyarság szívében. Ő Székelyföldről származik, én meg a szórványból. Tehát mind a két életformát megtapasztaltuk, és valóban másképp látszanak a dolgok attól függ, hogy honnan nézzük, honnan vizsgáljuk őket. De hogyha észrevetted, hogy azért érzékeny vagyok a szórvány kérdéseire, és rengeteget ostorozom az olvasóinkat, amiatt, hogy úgy tesznek, mintha nem is létezne a szórvány, meg hogyha Csíkszered a határát, úgy teszem azt egy 100 kilométeres körbe elhagy, akkor egy egészen más világba csöppennek, amiben nem tudnak mozogni, amiről nincsenek információik, és ezen kellene valahogy javítani. Hogy a politikai témák nem dominálnak annyira, mint Attilán, ez gondolom affinitás kérdéseit is, hogy inkább a közéleti, a kisember dolgai érdekelnek engem jobban, mint a nagy politika történése, ez csak annyiban, amennyiben ezt a mindennapi életet befolyásolják.
Attila.
Azt hiszem, hogy más magyarázata is van ennek. Egyszerűen az, hogy Sarány István, akinek a lapja napilap, megengedhette magának, hogy politikai témákat kiossza másnak, és azzal foglalkozzon, ami valóban fontos a több magyarság számára. A brassói lapok hetente egyszer jelenik meg, tehát ezért nem tehettük meg, hogy a politikai eseményekre nem reagálok. De én mindig úgy próbáltam megírni ezeket a jegyzeteket, hogy noha a politikáról is szól, túlmutasson a politikán. Valószínű, hogy azért is van ez a különbség, mert a tömbben a kultúrának a szerepét hangsúlyozni sokkal inkább kell, azért is, mert a tömb sokkal könnyebben veszíti el a kulturális identitását, mint a szórvány. A szórvány egészen addig, amíg van egy bizonyos tömeg, amely a kultúrán keresztül éli meg a magyarságát. Fontos a szórványban élő embereket valamiképpen bekapcsolni egy nagyobb régióba. Éreztetni velük azt, hogy ők is részesei mindannak, ami egy országban történik, ami Erdélyben vagy Romániában történik, hogy ne érezzék magukat bezártnak, hogy ne meneküljenek még inkább a kultúrába, hogy ne zárkozzanak el, hogy merjenek véleményt nyilvánítani politikai kérdésekről is, hogy megmerjék kérdőjelezni azokat a politikai döntéseket, politikai cselekvéseket, amelyeket az ő nevükben vagy ellenük hoznak éppen a romániai magyar politikusok vagy a romániai többségi politikusok. Tehát ezért is dominál a politika, de minden esetben igyekeztem nem a szórványban beszorult embernek a szemszögéből láttatni a politikai társadalmi folyamatokat, hanem bekapcsolni abba az európai, sőt globalizált világba, amelynek meggyőződése megjelenésem szerint Brassó is a része, és én azt gondolom, hogy a brassói magyarok valóban részesei ennek a világfalunak, lakói ennek a világfalunak, nem sértésnek szánom, de valaki mondta, hogy az a baj a háromszéki magyarokkal, hogy nem látnak túl a fekete ügy kökösi hídján, tehát úgy gondolják, hogy Kovászna megye az egy külön bolygó, miközben a brassói magyarok azért mindig szembesültek azzal, hogy hát a kökösi hídon innen is és túl is történnek olyan események, amelyek befolyásolják az ő életüket.
Akkor olvassunk fel, ha már választottatok valamit. István.
Ugye itt elhangzott, hogy hosszabb időszakot ölelnek fel ezek az írások. Ez egy 2012-ben keltezett írás, és az a címe, hogy Bukarest a szerető. Bukarest. Ez a városnév vegyes érzelmeket vált ki nem csak az erdélyi magyarok, de a vidéki románság körében is. Holott vitathatatlan, hogy az erdélyi magyarság léte szempontjából meghatározó három B-betűs főváros egyike, ugyanis mi kulturális, érzelmi szempontból Budapesthez kötődünk, ügyeinket Bukarestben intézzük, de sorsunk sok mindenben Brüsszeltől függ. És erdélyi magyarból is van bőven mindhárom B-betűs fővárosban. Magyarok szép számban fordulnak meg Bukarestben, kezük nyomát is viseli a város, hogy csak a híresebbeket említsem, Szatmári Papkároly volt az első bukaresti képíró, de őt tartják számon úgy is, mint az első haditudósítót, és ő tervezte Kuza fejedelem címedét. Barabás Miklós, a neves portréfestő is itt tevékenykedett rövidebb ideig. Önéletírásában plastikusan ecseteli az orosz-török háború utáni állapotokat, az, hogy miként váltja fel az oroszok által behozott nyugati típusú, elsősorban francia kultúra az addig divatos keleti török kultúrát, rávilágítva arra, hogy a bukaresti elit hamar felismerte érdekeit, keleti kötődéseit a nyugathoz való alkalmazkodás kényszere váltotta fel. Vagy említhetem a kényszerből itt tevékenykedő neves heraldikust, Köpeci Sebestyén Józsefet, aki Ferdinánd király parancsára készítette el Nagy-Románia címerét, azt a címert, amely a királyságra utaló jelképek nélkül ma is az ország címer. De hát említsek meg egy méltatlanul elfeledett bukaresti magyar művész, Fekete József szobrászt. A rövidebb, hosszabb ideig Bukarestben élő magyarok közül sokan naponta elhaladnak a kormánypalota szomszédságában magasodó repülősök emlékműve mellett, de kevesen tudják, hogy bár hivatalosan a lengyel Lidia Kocevo a szobor alkotója, az emlékmű alakjait Fekete József mintázta. Mint ahogy ő készítette az igazságügyi minisztérium díszkapujának reliefjeit, a belutemető több monumentális síremlékét. Fekete vegyes érzelmekkel élte meg bukaresti létét, itt teljesedett ki művészként, de itt élt a legtöbb megaláztatás, igazságtalanság is. Itt élt meg sikert és kudarcot, elismerést és mellőzöttséget, itt érett művészé, itt ívelt felfelé karrierje, itt termett számára az elismerést, és innen vonult vissza élete utolsó szakaszában Nagyváradra. Hétfő este bukaresti magyarok között tölthettem egy kellemes estét a Balassi Intézetben, ahol Bukarestben élő és dolgozó művészek, közéleti személyiségek, üzletemberek és diplomaták vettek részt a Magyar Bukarestet, a bukaresti magyar életet vázoló interjúkötet bemutatóján. A rádióból lett politikus Vince Loránt interjú alanyainak sorsa bukaresti magyarság jelenlegi állapotának, helyzetének keresztmetszetét adják, mintegy alátámasztják az előbb említett Fekete József életútjának tanulságait, azt, hogy valamennyien a lehetőségek városaként lakják Bukarestet, azt, hogy kultúrák keveredésének, egymás mellett élésének helyeként élik meg a város, azt, hogy szeretik és kihasználják előnyeit, azt, hogy nem szeretik hátrányait, és azt, hogy többségük nem itt akarja leélni életét. Szeretőként szeretik a várost, nem feleségként.
Attila.
Hol sírjaink domborulnak. Furcsa hirdetést olvastam egy brassói internetes portálon. Sírgondozást vállal egy KFT, ajánlata elsősorban azoknak szól, akik külföldön élnek és dolgoznak, és erkölcsi kötelességüknek érzik, hogy őseik örök pihenőhelyét rendben tartsák. Mint egy másfél évtizeddel ezelőtt jelentek meg az első hirdetések, hogy idős gondozást vállalnak, főként munkanélkül maradt 50-es-60-as éveikben járó nők. Aztán a külföldi, uniós, brit vagy izraeli munkaerőpiac is felfedezte a romániai gondozónőket és férfiakat, és így vált egyre nehezebbé ápolókat találni az itthon maradt öregszülők mellé. Ezt a gondot hosszú távon az idő oldja meg. Lassan elfogynak az eperszedők, fagyasztott zöldség csomagolók, ápolónők, külföldön háztartást vezető öregjei, akik már csak a postásra várnak, hogy hozza a havi nyugdíjat, no meg az egyre ritkuló telefonhívásra, hát ha válthat pár szót a gyerekkel, aki annyira elfoglalt. Ezért nem zárja le a templomban, az esti színházi előadáson sem a maroktelefont, mert nehogy éppen akkor csengessenek, hiszen már egy hónapja nem. Mert az öregek lassan-lassan elmennek. Botorság azt hinni, hogy nem csak azért, mert a városban több az idős ember, mint a parkban futkorászó gyerek, vagy a kézenfogva sétáló tizenéves. Nem döbbentett meg annyira, mint amennyire letaglózta a többségi társadalmat az Országos Statisztikai Hivatal jelentése. Erre ugyanis számítani lehetett. Ám senki sem akarta felismerni a jeleket, senki sem akart semmit tenni a bajok orvoslására. Most a gyermektelenség szküllája és az elvándorlás karibdisza közt vergődve szinte reménytelen a révbeérés. Románia lakossága az elmúlt évben 111 ezerrel csökkent. Csepsiszentgyörgyön, Csíkszeredában és Kézdivásárhelyen laknak összesen ennyien. S a csökkenés nem csak a kivándorlásnak, 58 ezerrel többen vándoroltak ki, mint ahányan letelepedtek, hanem a negatív természetes szaporulatnak is a következménye. Mínusz 75.655 lélek. Ez a tendencia tovább tart majd, és felerősödik, hiszen egyre inkább előregedik a lakosság. Az idős 65 év fölötti, illetve a fiatal 14 éven aluli lakosság között csak nem 400 ezer lélek a különbség. És míg a harmadik évezred első évtizedében jellemzően a család kenyérkeresője, a férj vagy a feleség indult az Operencián túlra, a mai Ausztria és Morvaország területén folydogáló Oberenzen odébra, ma már mindketten az unió bevándorlóinak seregét szaporítják, így gyerekeik már ott születnek meg, és igyekeznek elfelejteni az Operencián innen tanult nyelvet. Iskolák, beruházások, nyugdíjak esetünkben egy teljes nyelvi közösség kerül így veszélybe. A folyamat természetes és megállíthatatlan. Valami hasonló játszódik le, mint az 50-es, 60-as években, amikor a székelyfalu a nagyvárosba költözött, mert a nagyváros kényelmes, vagy csak élhető élet reményével kecsegtetett. Akkor édesapám 8 óra alatt ért haza Brassóból szülőfalujába, ma ennyi idő kell Spanyolországból Brassóba utazni. Semmi új tehát a nap alatt. Ám a kivándorlást megfelelő kormánypolitikával csökkenteni lehetett volna, a veszélyességi méret alatt lehetett volna tartani. A gyermekvállalási kedvet megfelelő családpolitikával hosszú távon fokozni lehetett volna, csak hogy a mindenkori kormány a fogyasztói társadalom képítését látta üdvözítőnek. A nagy család támogatása helyett a tucat emberek elszaporodását tartotta kívánatosnak. A könnyen befolyásolható, egyéniség nélküli egyedek ugyanis ideális állampolgárt jelentenek minden olyan politikai párt vezető számára, amely aki bábukként mozgatná a társadalom tagjait, amely aki uralkodni akar, nem szolgálni. Ezért sem történt semmi a hazai családpolitikában. Most sem történik semmi a hüledezéseken kívül. És holnap már késő lesz, hiszen a népfogyatkozás mértani haladvány szerint folytatódik. Amit az állam elmulasztott megtenni, azt a piac a maga módján megpróbálja elviselhetővé tenni. Például úgy, hogy sírgondozást vállal, megnyugtatva a kivándoró gyermekek lelkiismeretét, és némiképp feloldja a szülők szorongását. Kiöntözi meg a hantomon a virágokat. Kelet-Európa maga is holtvidékké válhat, kiürült területté, ahová, ha elvetődik a közép-keleti migráns, amikor megtudja, hová jutott, sírába ered.
Van-e kedvencetek ezek között? Attila?
Igen, azt hiszem, hogy valami különlegeset hoztam az erdélyi magyar jegyzetírásba azáltal, hogy a Külhoni Magyar Újságírók Egyesületének a tagjaként volt alkalmam meglátogatni az anyaországon kívüli magyarok lakta területeket, és ezekről a területekről is hoztam egy jegyzetet. Ugye az egyik jegyzet például arról szól, hogy Kacsó Sándorral Szlovákiában jártunk, bement egy magyar rakta vidéken egy MOL benzinkútba, és magyarul próbált beszélni, amire szóltak az egyik benzinkutas hölgynek, hogy úgy tudják, hogy tud magyarul, és próbáljon meg Sanyival szóba állni. Borzalmasan felmérgelődött a hölgy, hogy lelepleződött, hogy kiderült, hogy ő tud magyarul, mert ő addig azt gondolta, hogy a kollégái nem is tudják, hogy ő magyar. És ránk ripakodott, azt mondta, hogy hát mégis hogy képzeljük mi Romániában a benzinkúton magyarul beszélünk. De túl ezeken a döbbenetes történéseken nagyon sok jegyzet született Vajdaságban. A Vajdaságot sokkal közelebbinek érzem Erdélyhez, ami Vajdaságban történik, az vagy megtörtént már nálunk is, vagy pedig meg fog történni sajnos, és ami meg fog történni, az pontosan az elvándorlás. Vajdaságban szinte Kányádi Sándornak a szavaival élnek, hogy be kell hordani mindent, megpróbálnak minden dokumentációt dokumentálni, mindent lejegyezni, és ez nem elsősorban azért van, mert a délszláv háború megtizedelte volna a lakosságot. A délszláv háborúba a vajdasági magyarság nem veszített annyi embert, mint ahány embert elveszített, és lehet, hogy ez most megdöbbentő lesz, amit mondok, a kettős állampolgárságnak a megadása után. És úgy érzem, hogy az, ami vajdaságban nagyon-nagyon gyors ütemben zajlik, ha mi itt Erdélyben nem találunk valamiféle megoldást, ezt megakadályozandó, akkor itt is meg fog történni. Természetesen én sosem voltam annak a híve, hogy erőszakosan kell beavatkozni, de érdemes, beszélek is erről az egyik jegyzetemben, azoknak a vajdasági magyar pszichológusoknak a véleményét idézni, akik szerint a kivándorlás az nem gazdasági kényszerre történik, hanem elsősorban az egy pszichológiai nyomás, egy divat, amely ellen a közösség, hogyha időben felismeri, akkor cselekedhet, amennyiben azonban nem ismeri fel, eléggé negatív következményekkel jár. Mondom, szeretem ezeket az írásokat a vajdaságból, főként azért, mert amikor ott vagyok, akkor lehetőleg még becsületesebben és tompító nélkül fogalmazhatom meg a véleményemet, hiszen látszólag nem rólunk szól, hanem róluk szól. Ez lélektanilag nekem is könnyebb, egy látszólag tőlünk másként, más helyt élő csoportról szólni, de ugyanakkor ebben benne van az is, hogy mindvégig magunkról beszélek. Emlékszem, hogy megírtam egy jegyzetben, hogy Vajdaságban már vannak olyan falvak, hogy kocsmát sem működtetnek ott. Nincs annyi lakosa a falunak, hogy megérje működtetni a kocsmát. És azzal fejeztem be, hogy még mi is megérhetjük 5 év múlva, 10 év múlva, hogy hasonló lesz nálunk is a helyzet, márpedig azt tudjuk Tamási Áronnak a Brassói Lapoknak írt riportjaiból, hogy már Tamásinak a nagybátyja, aki meghívta egy italra Farkaslakán, és amikor odaértek a kocsmához, be volt zárva a kocsma, azt mondta Tamásinak a nagybátyja, hogy nagy baj az, hogyha egy faluban a kocsma bezárt, mert akkor annak a falunak valószínű, hogy vége van. Most mondom, hogy én azt írtam, hogy 5-10 éven belül be fog következni, amikor meg találkoztam ismerőseimmel, akkor azt mondták, hogy nagyon optimista vagy, hiszen már nálunk is ez a helyzet.
Ezt csak alátámasztani tudom, épp a tegnap találkoztam a szomszédommal, én falun lakom Zsögödbe, ez ugye Szeredának egy része, és amikor oda költöztünk ezelőtt 13 évvel, akkor még 3 kocsma működött bejárható távolságon belül. Ez a szomszédom, amikor tegnap panaszolta el, hogy bezárta a kocsmáját. Ez volt már az utolsó zsögödi kocsma, tehát nálunk nincs kocsma. Ez csak talán jobban figyelmeztet arra, hogy például a nagyobbik gyerekem korosztályától, hát hogy most 24. éves, az a korosztálytól lefele még vannak gyerekek, de akik leérettségiznek, illetve befejezik a 12 osztályt érettségi nélkül, azok zöme eltűnik onnan. Tehát legjobb esetben Kolozsvárra vagy Bukarestbe jönnek egyetemre, vagy Magyarországon folytatják tanulmányaikat, de a zöme az Angliába mosogat, vagy szállodába ágyat vet, vagy mezőgazdaságba dolgoznak ebbe, szednek ilyesmit, akár egyetemi diplomával is. Tehát ez a divat valóban begyűrűzött hozzánk is meg. A vajdaságban, amit látunk, tapasztalunk, hát tényleg oda el kell elvinni az egyszer embereket, a diákokat is, de főleg a politikai döntéshozókat, hogy tapasztalják meg, hogy a nagyon közeli jövőben mi vár ránk.
És visszanézve pár év távlatából, volt olyan jóslat, hogy így mondjam, ami valóra vált?
Sajnos igen.
Sajnos igen.
Ambrus Attilát, a Brassói Lapok főszerkesztőjét és Sarány Istvánt, a Csíkszeredában megjelenő Hargita Népe napilap főszerkesztőjét Fóró László kérdezte a Szóbeszéd, illetve Szertelen szószedet című kötet bukaresti bemutatóján. A beszélgetés záró részét jövő keddi adásunkban hallhatják. Adásunk végén, kedves hallgatóink, Kányádi Sándor Vannak vidékek című költeményét sugározzuk a Kaláka együttes megzenésítésében. Én ezzel mára megköszönöm figyelmüket, közreműködő munkatársaim nevében is. A Mozaikkal legközelebb jövő kedden jelentkezünk. Hallgassanak bennünket a www.bukarestiradio.ro honlapon is. Darvas Enikő vagyok, kellemes délutánt, viszont hallásra!
Vannak vidékek, hova már utat csak romos templom, s régi név mutat. Örménykert, zsidósor, magyar telek, örmények, zsidók lakták, székelyek, s akad még itt-ott, ki a néhai honosokról tud ezt-azt mondani. Vannak vidékek, ahol csak a hant tudhatja már, hogy kinyugszik alatt, régen kikorhat fejtől a kereszt, a zsidók hamvát meg nejt kerest, s ki érti már a megmohosodott márványon az örmény föliratot. Vannak vidékek, hol a sírlapok négy sarkában finoman faragott négy levelű lóhereméjed, és századok óta nincs egy repedés, esőcsöppöt és harmadcsöppöket gyűjtögetnek az örmény sírkövek. Vannak vidékek, hol a madarak a temetőben oltják szomjukat, a szárasság van, vagy éppen a száj, a gaz felverte mohos sírra száll, iszik, s hálából, mikor égre kell, a holtakért a madár énekel. A szerelem akár a harmat az árnyékos helyen tavasztól őszig őrizgeti magát. Szerény hasonlat, de illik rám, s te rád. Félszeg is, mint az iménti asszonát, de időt jelző, mint arcunkon a ránc. Vannak vidékek, ahová nehezen, vagy el sem ér a környezetvédelem. Kimossák sóit, kasza is fenyeget, csupán a harmat táplálja gyökered. Tisztások széle, éjszakos vízmosás, ha annak vennél, hát legyen vallomás. Vannak vidékek, ahol csak úgy lehet megmaradnunk, ha kezemben a kezed, és a viseltes szónak is hamva van, ha fél árnyékban, s ha nem is boldogan. Száríthat szél, és süthet hevet a nap, míg a harmadból egy csöpnyi megmarad. Keserű számban édessé ízesül, vannak vidékek legbelül. Szavak sarjadnak réttyeim, gyopárként sziklás bércei, szavak kapaszkodnak, szavak. Véremmel rokon a patok, szívemben csörged ez csobog. Télen, hogy védjem, befagyok, páncélom alatt cincogat.